Szeretettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában Csiki Csengelét, aki a Magyar Szülők Szövetségének elnöke, és abból az alkalomból látjuk vendégül, hogy elkezdődtek az iratkozások az iskolába, és arra szeretnék sarkalni a szülőket, hogy a magyar iskolákat válasszák. Isten hozott!
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Ez az izgalmas és aktuális témánk, de nem csak erről fogunk ma beszélgetni, hanem a Magyar Szülők Szövetségének a munkájáról, illetve felhívást is szeretnénk intézni a hallgatókhoz, hogy támogassák ennek az intézménynek a működését, járuljanak hozzá magyar szülőként, akik érintettek, de azok is, akiket más szempontból érdekel, járuljanak hozzá ahhoz, hogy jól működjön. Szeretettel üdvözöllek, Csengele, és szeretném, hogyha elmondanád nekünk, hogy miért tartjátok annyira fontosnak ezt az iratkozást, hogy egy kis kampányfilmet is készítettetek, illetve több fórumon reklámozzátok azt, hogy érdemes anyanyelven tanulni.
Sajnos nagyon nagy szükség van arra, hogy kampányoljunk. Tehát ez egy borzasztó érzés. Ezt tudomásul venni, ugyanis az már egy elméleti kérdést, hogy miért jó, hogy anyanyelven tanulunk, alapvetően anyanyelvünkön éljük meg a hétköznapjainkat és a munkánkat is aztán a későbbiekben. Sajnos a számok azok borzalmas dolgokat mutatnak számunkra, folyamatosan csökken a magyarul tanuló diákok létszáma Romániában, és ez leginkább az óvodákban és előkészítő osztályokban látszik meg. Mostanig úgy tűnt, hogy csak a szórványban vagy a szórványosodó vidéken él ez a jelenség, de az utóbbi időben felbukkant a több magyar lakta területeken is, elsősorban a román nyelv oktatásának a hiányosságai miatt. Egyszerűen a tavalyi úgynevezett érettségi botrány kirobbanása az arra készteti a szülőket, hogy a nagyon kiskorú, zsengekorú gyermekeiket, óvodás vagy előkészítő osztályba készülő gyermekeiket román oktatásba adják azért, hogy magát az államnyelvét meg tudják tanulni. És itt nem arról van szó elsősorban, hogy az anyanyelven való oktatást vagy az anyanyelven való érvényesülést nem tartják fontosnak. Viszont fontosnak tartják azt, hogy az államnyelvét a lehető legjobban megtanulja és elsajátítsa ez a zsengekorú gyerek. Az az érdekes, hogy ezek a szülők mind azt mondják, hogy a későbbiekben már magyar oktatásban kívánják tanítatni a gyermekeiket, de ez sajnos egy szinte beteljesülhetetlen álom, ugyanis nem fog megtanulni magyarul írni, olvasni, tehát nem fog tudni felzárkózni a gyerek a magyar oktatáshoz. Elsősorban a magyar nyelv és irodalomra gondolok itt. Hatalmas hátrányt kellene behoznia, ami egy nagyon nagy terhet nyomna az ő vállára. Tehát az a gyerek, aki óvodában vagy elemi képzésben, román oktatásban kezdi, az egészen biztos, hogy a továbbiakban is így fogja folytatni. Úgyhogy nekünk neki kellett fogni egy ilyen kampánynak, amiben nagyon hangosan elmondjuk azt, hogy a gyerekeknek a legjobb az, hogyha anyanyelvükön tanulnak.
Két dolog is megragadta a figyelmemet. Az egyik az, ami örvendetes, hogyha így van, de rá fogok kérdezni, hogy ezek szerint a Magyar Szülők Szövetsége tud adatokat gyűjteni, tehát be tudjátok gyűjteni, van valamilyen módszeretek arra, hogy megvizsgáljátok azt, hogy milyen a magyar oktatás helyzete. Ez az első dolog, amit kérdezni szeretnék. Van erre lehetőség? Foglalkoztok ilyesmivel?
Természetesen, tehát nekünk a háttérinformáció gyűjtés az alapja a munkánknak, úgyhogy nagyon jó és szoros kapcsolatot ápolunk az Oktatásügyi Minisztériumban a Kisebbségi Államtitkársággal. Úgyhogy minden olyan úgynevezett publikus adatot lekérünk tőlük, amit egyszer le lehet kérni. Ezeket a számokat feldolgozzuk, és egy statisztikát igyekszünk felállítani. A másik pedig az, hogy a magyar tanfelügyelőségekkel országszerte, illetve a magyar tanfelügyelőkkel pontosabban nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és már az előrevetíthető számokat is látjuk, ami azt jelenti, hogy decemberben megtörténnek a tanintézmények részéről a beiskolázási tervek, amit aztán januárba leadnak. És mielőtt még feltöltődnének a SZIR nevezetű országos rendszerbe, azelőtt mi már egy hozzávetőleges képet látunk arról, hogy mi fog történni az ősztől induló tanévben. És nem csak azt látjuk, hogy hány tanintézmény, osztály, óvodai csoport indul, hanem azt is látjuk, hogy hány gyerekkel fog ez indulni, mert ugyan az osztályok, illetve az intézmények száma nem változik radikálisan, de a beltartalom az viszont igen. Tehát általánosságban nézve vidékektől függően, és ez is ugye változik, van egy ilyen 7-8%-os csökkenési tendencia évente. Most ez ettől az évtől megugrott, és ráadásul olyan megkeresések is érkeztek be hozzánk szülők részéről, akik arra kértek, hogy abban segítsünk nekik, hogy alternatív oktatású román osztályok indításában segítkezzünk több magyar lakta területen. Tehát ezek voltak azok a pontok, amikor felkiáltójelek felgyúltak a kisagyunkban, hogy hatalmas bajokkal nézünk szembe. Ezeket a szülőket megkerestük és megkérdeztük, hogy melyek azok az érvek, amelyek mellett ők azt mondják, hogy a gyereküket akkor román oktatásra, ráadásul román oktatású intézmény indításáért harcolnak. És ezeket a véleményeket begyűjtöttük, elemeztük őket, szakemberek segítségét kértük ahhoz, hogy ezeket érvekkel meg tudjuk cáfolni, és akkor ezek mentén indítottuk el a kampányunkat, ami ugyan nem sokkal a beiratkozási idő előtt kezdődött, hiszen egy héttel előtte indítottuk el, de a beiratkozás ugye a március 4-én elkezdődött, de ez csak az első ciklusa az előkészítő osztályokra és az óvodai iratkozásokra vonatkozik. Még van két ciklus, és gyakorlatilag a következő tanév szeptember 1-én fog kezdődni, tehát addig bármi megtörténhet, kivéve a 9. osztályokat.
Igen, ahol más kritériumok alapján iskolázzák be a gyerekeket. A másik kérdésem pedig erre az állam nyelve kifejezésre vonatkozik. Szerintem ez egy nagyon nagy vészharang, hogyha a szülők úgy érzik, hogy hátrány az, hogyha a gyerek az anyanyelvén tanul, csak az anyanyelvén tanul. Ez talán azért is lehet, mert úgy érzik, hogy a nyelvi jogaikat nem tartják tiszteletben. Tehát, hogy nekik ő csak románul tud az adminisztrációval kommunikálni, akkor is, hogyha helyi, több magyar településeken, a helyi adminisztrációban a magyar nyelvnek is kellene működnie a hivatalos ügyintézésben, meg egyebekben. Ezt hogy látjátok?
Egy kicsit meghaladja a mi vállalásunkat, ettől függetlenül arra készítjük a gyermekeinket, hogy majd ezek között a körülmények között élhető életet éljenek ezekben a térségekben, a mi térségeinkben, ne vágyódjanak el. A román nyelvoktatásának a reformja az olyan féleképpen kell megtörténjen, hogy idegen nyelvkénti oktatás legyen, tehát mint bármelyik másik idegen nyelvet tanulják a gyermekek, a kommunikációs és az adminisztrációs nyelvet kell megtanulni elsősorban, hiszen az életünk nem áll meg a szűk pátriánkban, hanem azért vannak itt még a lehetőségek ebben az országban, és azokat ki kell használni. És ehhez viszont igen, ki kell mondani, az állam nyelvét ismerni kell, tehát ez nem egy elvi kérdés, vagy nem egy érzelmi kérdés, ez egy tényszerű dolog, ebben az államban élünk, és ennek az államnak a nyelvét meg kell tanulni kommunikációs szinten és adminisztratív szinten. Aztán, hogyha valaki tovább akar tanulni, vagy tovább akarja fejleszteni a tudását, ahhoz pedig biztosítani kell ezeket a lehetőségeket. Ezért szorgalmazzuk azt, hogy az államnyelvének az oktatása idegen nyelvként történjen meg, ezekre a pillérekre támaszkodva, és mindezek mellett regionálisan változó módon. Hiszen nem mindegy, hogy az a gyerek egy szórványban tanulja az államnyelvét, vagy szórványosodó, vagy pedig több magyar területen. Tehát más és más módszertant fog majd az megkívánni. Ezt nagyon gyorsan nyílbe kell ütni, és nagyon gyorsan tető alá kell hozni. Én azt gondolom, hogy a pedagógusaink erre készen állnak, nagyon szeretnivaló és tiszteletre méltó emberekről beszélünk, akik hihetetlenül rugalmasak. A gyerekekről nem is beszélve, hiszen az egyik napról a másikra egy másik oktatási rendszer erre egészen biztos, hogy át fog állni. Úgyhogy gyakorlatilag itt csak a törvényhozókon múlik az, hogy ezt el tudják-e írni, vagy sem. Úgyhogy folyamatosan szorgalmazzuk számukra, szóban, írásban, bármilyen módon lehetséges ez, de hamarosan ennek más előjelet is fogunk adni. Ami a több magyar területeknek a román nyelv használatát illeti, ki kell lépni abból a nagyon szűk és nagyon folytó burokból, amiben élünk. És éltem én is nagyon sokáig, és részese voltam ennek. Nem szabad a lustaságunkat idézőjelbe tenni, és eltussolni. Igenis, fel kell vállalni plusz munkákat, megtartva mellette az identitásunkat, és szélesíteni kell egy picit azt a bizonyos látószöget. Helyenként és időnként szükség van az úgynevezett szegregációra, de nem ennyire, mert egy idő után az önfelszámolódáshoz vezet.
Igen, azt hiszem, hogy egy normális párbeszéd az mindig jó, illetve a két nyelv egymás melletti egyenlő létezése. Gondolok itt arra, hogy közintézmények olyan helyeken, ahol lehet, engedjék meg maguknak azt a luxust, hogy megfelelőképpen kommunikáljanak két vagy három nyelven. Ez egy olyan gyakorlathoz vezetne, ami megerősíteni az embereket abban, hogy lehet ezt a két nyelvet egymás mellett egyenlő értékűen beszélni és használni.
Nem azért kell harcolni az anyanyelvünk használatáért az adminisztratív intézményeknél, mert nem beszéljük az államnyelvét, hanem azért kell azért harcolni, mert az nekünk alapvető jogunk, de emellett az államnyelvét meg kell tanulni.
Igen, azt hiszem, hogy ez a harchoz is kell, és azt hiszem, hogy ki ezt önkéntesen a Magyar Szülők Szövetsége mondta itt, hogy plusz feladatokat kell fölvállalni, és hát igen, azt hiszem, hogy ebből az aktuális témából, ami a magyar tanintézményekbe való beiratkozás, már is kibomlik egy nagyon változatos tevékenységi kör az adatgyűjtéstől a szakmai ismeretterjesztésig, mondjuk addig, hogy elbeszélgessenek esetleg ezek a szülők olyan szakemberekkel, akik rávilágítanak arra, hogy miért fontos az anyanyelven való tanulás, és miért pótolhatatlan, odáig, hogy konzultálni a pedagógusokkal, például a román nyelv tanításának a lehetőségeiről, nyomást gyakorolni a törvényhozókra, itt sorolom fel, hogy mindennel kell foglalkozzatok. Most már van egy kis tapasztalat a hátad mögött, hogy működik, hogy működött a Magyar Szülők Szövetsége. Kikre tudtok támaszkodni, kiben bízhattok?
Önmagunkban bízhatunk, önmagunkra támaszkodhatunk, és a saját munkabírásunk az, amit felhasználunk. De tulajdonképpen minden kezdeményezésünk és minden megmozdulásunk eddig partnerre talált. Nem találtunk eddig csukott ajtókra, zárt kapukra. És ez egy hihetetlenül jó dolog. Akár az önkormányzatokról beszélek, vagy akár a tanintézmények vezetőségéről, vagy a minisztériumról, vagy akár igen a politikumról, mindegy, hogy melyik a politikai irányzatról beszélünk, természetesen a magyar érdekképviseletekről beszélve itt, mindenhol partnerre tudunk lelni, és mindenkivel szót tudunk érteni. És ez egy nagyon nagy dolog, ez egy nagyon jó dolog. A mi munkánk az arra alapszik, hogy nem támadó az érdekérvényesítésünk, hanem kommunikatív és megoldáskereső, megoldásorientált. És a jelen érvényben lévő törvényeket használjuk ezeknek az elérésére. Mindannyiunk érdeke, közös érdeke az, hogy ezekben eredmények szülessenek. Még van egy nagyon fontos tényezője a munkánknak, hogy nem vágyunk babérokra. Minket nem érdekel az, hogy ki az, aki beér végül a célba.
A cél a fontos.
Hanem a cél a fontos, pontosan így van. Tehát, hogy az le legyen papírozva, az megjelenjen törvény formájában, rendelet formájában, hogy azt az intézmények betartsák, hogy az elkezdjen működni, hogy létezzen, hogy éljen, hogy lélegezzen. Nekünk ez a legnagyobb elégtétel. És azt hiszem, hogy pontosan ezért tudunk mindenkivel szót érteni, és ezért segít nekünk készségesen mindenki. Ráadásul elvégzünk nagyon sok olyan munkát, ami az ő dolguk lenne, ezt viszont ki kell mondani, hogy sok esetben olyan dolgokra hívjuk fel a figyelmet, amire ők lennének hivatottak.
Itt most mondjuk a tanfelügyelőségre gondolsz.
Mindenikre.
Vagy intézményre, vagy törvényhozóra. Vagy
mindenik benne van. Mindenik igen. Benne van a maga módján. Nagyon sokrétű a feladatuk, és természetesen prioritásokat állít fel mindenik. Viszont, hogyha találunk egy olyan közös kapcsolódási pontot, ahol ezek egymással találkoznak, és akkor rávilágítunk, hogy ez egy olyan dolog, ami sokrétű és többoldalú, és akkor mindenik, hogyha egyszerre mozdul, akkor azt a problémát meg lehet oldani, fel lehet oldani, gordiuszi csomóként kettévágni, akkor mindenik bemozdul, és akkor kialakul egy ilyen hallgatólagos együttműködés. És ez nagyon jó. Tehát ezzel eredményeket el lehet érni. Van, amikor fel kell lépni keményebben, de az is úgy történik meg, hogy nem valami ellen, hanem valamiért. És azt hiszem, hogy ez az érdekérvényesítésnek a lényege.
Lépjünk vissza egy kicsit a múltba, és elevenítsük föl, hogy ez a szövetség, ez tulajdonképpen a katolikus gimnázium érdekérvényesítési harcában jött létre. Egymás mellé álltak azok a szülők, akik érdekeltek voltak, és mások is, akik csak azt ismerték fel, hogy precedenseket teremt egy-egy ilyen eset, és hogy ez az ügy most megoldódott, ugye? Megoldódott a katolikus gimnázium, ugye?
Igen, hála Istennek, még azok a kísérletek is elhaltak, amelyek megpróbálták az olyannal létrejött intézményt megtorpedózni. Ez volt az első, hát ez volt az iskolánk. Nem csak a katolikus iskola, hanem számunkra az érdekérvényesítés iskolája. Aztán úgy jött a tavaly ősszel a román nyelv oktatásáért folytatott harcunk. Aztán most nemrég Marosszentgyörgyön sikerült megoldani egy nagyon kényes kérdést, ami szintén csak tárgyalások útján oldódott meg. Most felvállaltunk egy olyan ügyet, ami reméljük, hogy szintén nagyon gyorsan és nagyon operatív módon fog megoldódni, bár valószínű, hogy törvényalkotás szükséges majd hozzá.
Lehet, hogy érdemes ennek egy picit a részleteibe belemenni. Azért beszéltünk erről, mielőtt fölvettük volna ezt a beszélgetést, hogy azért, mert tanulságos az, hogy ott áll a lehetőség egy szülői csoport előtt, hogy hozzátok forduljon egy problémával. És itt most ez történt a magyar művészeti oktatás kapcsán. Ugye erről beszélünk.
Igen, így van. Nagyon röviden, a művészeti iskolákban, hogy alapvetően, ahogy a tanügy használja ezt a kifejezést, a vokacionális iskolákban, tehát ebbe beletartozik például a sportiskola is, ezekben a tanintézményekben nagyon magas az óraszáma, a heti óraszáma a gyerekeknek. És fennáll annak a veszélye, hogy egy osztály Marosvásárhelyen felszámolódik egy magyar osztály, azért, mert lassan eléri a heti 40 óra számot, a gyerekek leterhelése az egyszerűen már elviselhetetlen. Tehát 11-12 éves gyerekekről beszélünk. Gyerekek.
Igen.
Tehát egy felnőtt nem dolgozik ennyit. Ez azzal jár, hogy a szülő fogja a gyereket és elviszi más tanintézménybe, ezáltal elveszíthetünk egy magyar tannyelvű osztályt. Most itt van az a pont, amikor mi lépünk, mert hiszen a magyar oktatásot, és főleg az, hogy a meglévő osztály és gyerek létszámokat megtartsuk, harcoljunk ért, amennyiben szükséges. Itt például országos szinten gond van az óraszáma, a törvénykezésében és módszertanában. Tehát ezeket valószínű, hogy ha nem tudjuk másképpen bár erre a tanévre valamilyen szinten megoldani, akkor jövő tanévtől valószínű, hogy módszertani módosításra lesz szükség, amelyet így első olvasatra, ahogy nézzük, elképzelhető, hogy törvénymódosítás következtében történhet meg, amire viszont ugye szükség van már az érdekképviselet törvényhozói munkájára. Úgyhogy ez például egy nagyon nagy munka lesz, és országos szinten érinti az összes ilyen jellegű tanintézményünket. Most ennek fogunk neki, és reméljük, hogy kevés papírral, nagyon sok tárgyalással és kitartó, kopogtató munkával el fogjuk érni a megfelelő eredményeket. Annál is inkább, mert ez ugye felnagyítva és nagyban látszik ezekben a jellegű tanintézményekben, de alapvetően a magyar oktatásban tanuló gyermekek heti óraszáma az általában 4-5 órával több, mint a többségi gyerekeké. Ezt viszont pont a másik oldalról igyekszünk redukálni, tehát pont az államnyelvének a megreformálásával kívánjuk ezt kiegyensúlyozni olyan szinten, hogyha be tudjuk vezetni az idegen nyelvkénti oktatását a román nyelvnek, akkor az csökken a heti óraszám mondjuk 2 vagy 3-ra, ezzel ugye csökken alapvetően a heti óraszám, és az alapelvünk az, hogy a mennyiséget felcseréljük a minőségre.
Hát igen, ez lenne a cél. Érdemes lenne folytatni evel a kommunikációs feladattal. Említettél nagyon sok mindent, amit végeztek, ezek között azt is, hogy informáljátok a szülőket arról, hogy milyen keretek között szólhatnak hozzá ehhez az oktatási folyamathoz. Lefordítottatok magyarra egy módszertant, és ezt reklámoztátok, tehát azokat a törvényes kereteket, amelyek között a jogait számon kérheti egy magyarul tanuló diák, vagy a szülő például, és hogy továbbra is folytatjátok ezt a konzultatív munkát. Hol találhat meg titeket az, aki keres? előfordulhat az, hogy kialakul, vagy már kialakult egy ilyen valamilyen rendszerességgel működő fogadóórás rendszeretek, ahol problémákat elétek hozhatnak a szülők, vagy akár a pedagógusok?
Igen, általában a pedagógus szülők, az egy külön kategória, akik a legtöbbször megkeresnek minket, ők bátrabbak. Leginkább a közösségi média az, ahol ránk keresnek a szülők, és ránk is találnak. Ennyit kell beírni, hogy Magyar Szülők Szövetsége, és az első, amit kiad a kereső, azok mi vagyunk. Úgyhogy azon lehet keresni minket, azon kívül az országos elnökségnek az irodája az Marosvásárhelyen van, az Ifjúság utca 2 szám alatt, irodaházban, tehát bérlünk egy irodafelületet, mert ezt már nem lehet otthonról végezni. Ott megtalálhatnak minket reggel 9 és déli 2 óra között általában, de jó előre egyeztetni, mert elég sokat vagyunk terepen. Nagyenyeden például indítjuk az országos fiókjainkat. Nagyenyeden indul most a fiókunk, Besztercén, Brassóban, Temesvárral vagyunk tárgyalásban, Szilágy megyével vagyunk tárgyalásban. Érdekes, hogy a szórvány az, aki érzi a bőrén a bajt, ő az, aki bátrabb mozdulni. Nemrég kerestek meg a szatmáriak, akik szintén készen állnak arra, hogy indítsuk az önálló jogi személyiséggel rendelkező fiókot, és hát nagy örömünkre szolgált, hogy felfedeztük, hogy már a Marosban léteznek, már 10 éve. Tehát létezik egy szülői közösség, aki ezt csinálja kicsiben. Tehát rengeteget vagyunk terepen, rengeteget vagyunk más irodákban, ahol éppen tárgyalunk, éppen ügyeket rendezünk és intézünk. Úgyhogy jó velünk a közösségi médián keresztül ezt leegyeztetni, vagy pedig ugye ott fent vannak a telefonszámaink is, meg e-mail címünk is, amin elérhetőek vagyunk, vagy pedig ott van a weboldalunk, ahol ugye sokkal több információ megtalálható rólunk, ami a www.magyarszülők.ro. Nagyon nehéz megjegyezni.
Nem nagyon könnyű megjegyezni. Magyarszülők.ro.
Ékezetek nélkül, tehát magyarszülők.ro. És akkor ezeken vagyunk elérhetőek, igen.
Mielőtt arról beszélnénk még, hogy mi a következő lépés, következő téma, következő kampány, térjünk vissza egy pillanatra, mert szöget ütött a fejemben itt egy kifejezés. Azt mondtad, hogy a szülő fogja és elviszi a gyereket, ha túl magas az óraszám. És ugyanez történik akkor, hogyha a szülő valamiért nem elégedett a kisiskolával, a vidéki iskolával. Ti úgy fogalmaztatok a kampányotokban, hogy elitista törekvések vannak, fogja és elviszi, és ezért az történik, hogy zsúfoltság van bizonyos tanintézményekben, sok a gyerek egy osztályban, meg nehezíti ez a nagy létszám a tanulást és a tanítást, miközben megszűnik egy osztály egy faluban, vagy egy kisebb iskolában.
Köszönöm szépen, hogy ezt felvetetted, ezt a képet az egész a magyar oktatás hosszú távú kérdése ebben rejlik. Hogyha felszámolódik a vidék, a falusi iskoláink, a községi iskoláink, óvodáink, akkor gyakorlatilag megszűnik az utánpótlás. Amúgy is van egy urbanizációs tendencia, tehát mindenki költözik be faluról városra, és azt hiszi, hogy ott van a Kánaán. A másik réteg az kiköltözik városról falura, megpróbál falun úgy élni, mintha városon élne, ez nem megy neki. Ezt a tendenciát viszont muszáj megfordítani, elsősorban lassítani, aztán megállítani és visszafordítani. Most már nagyon erőteljesen mutatják, és muszáj a számokról beszélni, mert a számok azok nem hazudnak. És bár én utáltam örök életemben a matematikát, évek óta csak azt csinálom, hogy számolok. A városi tanintézmények hihetetlenül le vannak terhelve. És a legtöbb esetben, ha óvodába vagy elemi iskolába jelentkeznek a szülők, akkor automatikusan, hogyha feltelt az a csoport, vagy az az elemi osztály, átírják a román osztályba. A szórványban nem, mert a szórványban még vannak helyek. Több magyar területen ez nem kérdés, ott más a kérdés, de a szórványosodó vidéken, például a Brassó, Maros megye, Kolozs megye, főleg ezeken a vidékeken, automatikusan átírják a gyereket román csoportba. És közben még meg is győzik a szülőt arról, hogy ez jó, mert akkor bent is van a városban, közel van a szülőnek a munkahelyéhez, tudja hozni, vinni, és hát a gyerek közben meg is tanul románul, a szülő nyel egyet, és beleegyezik.
Igen, mert van hírneve az iskolának, mert vagy az óvodának, vagy annak a tanintézménynek.
Így van, tehát ez az első számú veszélye. A másik nagy veszély az az, amikor híre megy egy-egy pedagógusnak, kinevezik őt most éppen sztár óvónéninek, vagy sztár tanítónéninek, és évekre előre feliratkoznak hozzá a szülők, ilyen 40-es listák vannak, ez egyébként törvénytelen, és akkor képesek azt a gyereket 5 évesen már iskolába adni, hogyha akkor kezd az a tanci, vagy pedig képesek még egy évet pluszba várni ahhoz, hogy hozzákerüljenek, képesek ezért 30-40 kilométereket autózni minden áldott nap, hogy ez a gyerek oda kerüljön. Gyakorlatilag nagyon sok szempontot hagynak figyelmen kívül. Figyelmen kívül hagyják azt, hogy a vidék fejlődése az nem, hogy fejlődésről nem tudunk beszélni, hanem egyáltalán létezésről nem tudunk beszélni, de ami a legfontosabb, hogy a gyerekének a gyerekkorát hagyják figyelmen kívül.
De itt is ugyanaz a kulcsmondat, amit te egy más kontextusban mondtál, hogy a mennyiség helyett a minőségre kellene koncentrálni. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne egy olyan program, amivel a vidéki iskolák minőségét tudnánk emelni, mert azt gondolom, hogy egy jól működő kis vidéki iskola az egy társadalmi központ is, ami fontos annak a falunak az életében, hogy ott történik valami. Nem az van, hogy reggel kirajzanak a gyerekek, és este hazajönnek a faluba, hanem hogy ott vannak bent. És én láttam nagyon jól működő kis vidéki iskolákat, persze jó és lelkes pedagógusokkal, akik minőségi oktatással tudnak foglalkozni.
Az az érdekes, hogy a legtöbb ilyen vidéki iskola nagyon jó minőségű. Nem a minőséggel van legtöbbször a probléma, van ilyen is, nem szabad azt letagadni. De nem ez az alapvető probléma. Az alapvető probléma a szülők fejében születik meg, amikor többet akar, jobbat akar, mást akar, ki akar tűnni a többiek előtt. Ezeket ki kell mondjuk, mert ezek kardinális problémák a jövőnk számára. Tehát egymásra szembe szoktam állítani a materialista gondolkodást kontra az értékrendű, értékrendelvű gondolkodással. De hogyha materialista módon gondolkodunk, akkor is a hosszú távú érvényesülésnek alapvető feltétele az, hogy a közösségünket, a kultúránkat, a társadalmunkat fenntartsuk. Ahhoz viszont szükség van a vidéki oktatásra, arra a pluszra, arra a többletre, amivel jön az a gyerek, amikor nem egy a sok közül, hanem valaki tud lenni.
És otthon van.
És
nem,
van.
Nem feltétlenül egy nagyon idegen környezetbe kerül, hanem ott van még a saját falujában, vagy kisvárosában.
Így van. A másik dolog pedig a pedagógusok hibája, akik versengenek a városi nagyiskolákban betöltendő állásokért. Sajnos nem egy ilyennel találkozunk, és a gond nem azzal van, hogy ők erre vágynak, hiszen mindenki arra vágyik, hogy a saját szakmáján belül elérje a lehető legtöbbet, a legjobb pozíciókat. Nem ezzel van a baj, hanem azzal van a baj, hogy a kommunikáció a szülők irányába másmilyen kell legyen. Tehát egy pedagógus mindig pedagógus. Az pedagógus éjjel, nappal, álmában, a konyhában, a kert végében, az mindig pedagógus. Nincs magánélete. És bárkivel szóba áll, az ilyen kell legyen. Mert akivel szóba áll, az vagy potenciális szülő, vagy már szülő, vagy nagyszülő, aki hatással van a gyermekeire, akik nevelik az unokát. És éppen ezért nagyon fontos, hogy az a pedagógus elmondja, hogy igenis, az a falusi iskola is jó, az a községi tanci is kiváló. Sőt, mi több, hogyha így nézzük, akkor a kis létszámú osztályokban a pedagógusnak sokkal több ideje jut egy gyerekre figyelni és koncentrálni, mint egy nagy létszámú osztályban vagy csoportban, ahol elenyésző lesz a figyelem egy gyerekre. És egy idő után az tártanci lesz a leggyengébb tanci a városban.
És nem is biztos, hogy azért, mert ő gyenge, hanem azért, mert 35 vagy 40 gyerekkel már nagyon nem lehet dolgozni. Hát ezen még nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, amikor az ember óvodát, iskolát, előkészítő osztályt választ a gyerekének, és kívánom a szülőknek, hogy találjanak jó helyeket, és ha nem, akkor keressék meg a Magyar Szülők Szövetségét, és beszélgessenek el ott a szakemberekkel. És záróként azt kérdezném, hogy ha lejár ez a beiratkozási kampány, mi a következő fontos téma, illetve miben lehet segítségetekre az erdélyi magyar társadalom, vagy kit szeretnétek megszólítani, hogy segítsen a munkátokban?
Az az igazság, hogy közösségépítő munkákat, azokat ugye tudatosan betervezünk magunknak, de az érdekérvényesítő munka az megtalál minket. Szembe jön, bejön az ajtón, mint ma is. Az, amiben szükségünk van segítségre, az gyakorlatilag a munkaerő. Hatalmas a vállalásunk, szükségünk van olyan szakemberekre, akik értenek a pénzügyekhez, ahhoz, hogy minél több támogatást tudjunk bevonzani, hiszen arra szükség van ahhoz, hogy anyagi hátteret tudjunk biztosítani a munkánkhoz. szükségünk van PR szakemberre, aki most már egy picit leveszi a vállunkról ezt a munkát, mert az érdekérvényesítés az nagyon sok energiát vesz igénybe tőlünk. Szükségünk van alapvetően közösségépítésben vállalkozó líder típusú szülőkre, ki kell mondani, hogy vezető típusú szülőkre szükség van, akik egy-egy iskolai vagy óvodai közösséget a vállukra vesznek, és addig, amíg a gyermekük annak a tanintézménynek a tagja, addig irányítja, viszi, szervezi a szülőket. Ahhoz, hogy gyakorlatilag divatot akarunk teremteni, gyakorlatilag egy márkát építünk.
Hát lehetőleg nem is inkább divatot, mondjuk az úgy, hogy hagyományt, egy jó hagyományt, hogy részt vegyen a szülő ebben a munkában. Fontos a szülői jelenlét. Így van. Kontrollként kell ezt megélni, hanem segítségként, azt hiszem.
Így van, tehát mi egy olyan közösséget akarunk kiépíteni, nem szégyellem kimondani, hogy akarunk kiépíteni, ahova vágynak a szülők tartozni. Amelyik egy olyan közösséget fog alkotni, ahova jó lesz tartozni, amelyik versenyképes bármelyik másik közösséggel. És ez az a közösség, amiben tartozva a gyermekek majd nem kívánnak elmenni, hanem itt kívánnak maradni, és ezt a stafétát kívánják majd továbbadni.
Hát azt kívánom nektek, hogy találjátok meg a segítségeteket is, az utánpótlásotokat is, a most azokat a módszereket, amivel jól tudtok működni, és igyekszünk lehetőségeinkhez mérten mi is segíteni a Rádiódidaktában azzal, hogy nyilvánosságot adunk a problémáknak, most pedig figyeljenek oda, kedves szülők, az iratkozásra, a szempontokra. Köszönöm szépen Csiki Csengelének, hogy velünk volt, visszavárunk.
Nagyon szépen köszönöm.